Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, pünkösdi Isten tiszteletünk kezdetén a 189. dicséretünket énekeljük. 189-es dicséretünket, ami így kezdődik: e pünkösd ünnepében, e pünkösd ünnepében zeng nyelvünk dicséreti. Foglaljunk helyet, testvéreim, és az énekkarunk pünkösdi szolgálatát hallgassuk meg. úgy legyen, és mi pedig a 374. énekünket énekeljük, 374. dicséretünket. A pünkösdnek jeles napján Szentlélek Isten küldeték, 374, énekeljük mind a 6 versével. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Jöjjetek testvéreim, fennállva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Dicsértessél, Atya Úristen és megváltó Fiú Úristen, Szentlélekkel egyetemben, mind örökkön örökké. Így énekeltük és így mondjuk most szívünkben ennek a magasztalásnak a szavait. Köszönjük néked, mennyei atyánk, hogy megteremtetted ezt a világot, és látva a bűnbe esett embert, megváltót küldtél nekünk, drága fiat személyében. Magasztalunk téged, Úr Jézus, hogy eljöttél erre a földre, hogy elvégezd a megváltást, és köszönjük, hogy el is végezted ott a kereszten. Áldunk azért, mert feltámadtál, felmentél a mennybe, és elküldted a te lelkedet. Magasztalunk, Szent Lélek Isten, hogy eljöttél, és megvilágosítod előttünk a Krisztus titkát, és megvilágosítod a szívünket is, hogy tudjunk benne hinni, és örökön örökké élhessünk vele, az üdvösségre juthassunk. Áldunk téged, Szent Háromság Isten, ezen a csodálatos ünnepen, pünkös szent ünnepén. Köszönjük, hogy együtt lehetünk. Nagyon kérünk, hogy szólj hozzánk a te igédből, világosítsd előttünk az ige értelmét, világosítsd a szívünket, hogy higgyük, amit ezen az ünnepen a szívünkre helyezel. Kérünk, áld meg Isten tiszteletünket, mint ahogy áld meg szerte a világon a pünkösdöt ünneplő igehallgató gyülekezeteket. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket Krisztusunk nevében. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, ahogy írva található Péter apostol második levelében, az első részben, a 16. verstől a 21. versig. Leülve, tisztelettel, figyelemmel hallgassátok Isten igéjét. Péter apostol második levelében, az első rész, 16. versétől a fejezet végéig ezt olvassuk. Mert nem mesterkélt meséket követve ismertettük meg veletek, ami Urunk Jézus Krisztus hatalmát és eljövetelét, hanem mint akik szemlélői voltunk az ő nagyságának. Mert amikor az Atya Istentől azt a tisztességet és dicsőséget nyerte, hogy hozzá a felséges dicsőség így szózata jutott, ez az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm, ezt az égből jövő szózatot mi hallottuk, együtt lévén vele a Szent hegyen. És igen, biztos nálunk a prófétai beszéd is, melyre jól teszitek, ha figyelmeztek, mint sötét helyen világító szövétnek, remíg nappal virrad és hajnalcsillag kel fel szívetekben, tudva először azt, hogy az írásban egy prófétai szó sem támadt saját magyarázatból, mert sohasem ember akaratából származott a prófétai szó, hanem a Szent Lélektől indítatva szólottak az Istennek szent emberei. Kedves testvéreim, az előkészítő alkalmakkor ennek az ige szakasznak a megelőző verseit gondolhattuk át, Péter apostol mellé ülve, most is üljünk oda mellé, az ünnep első napján. Üljünk oda az öreg apostol mellé, aki érezte élete végének közelettét, és a korabeli, már elég nehéz körülmények között élő hívő testvéreinek a szívére helyezte, hogy ott és akkor mire is kell nagyon erősen odafigyelniük. Szavai nem vesztettek az aktualitásukból. Mi sem élünk könnyebb helyzetben, és nekünk, ma élő hívőknek is oda kell figyelnünk az apostolra. Ebben a szakaszban előbb felhívja a figyelmet arra, hogy az Úr Jézusban hívő emberek hitének, a keresztjének hitének az alapja az ő apostolok első kézből származó bizonyságtétele. De nem csak az, hanem a keresztjének hitének az alapja az ótestamentumi írások is. A kettő együtt. És fölhívja a figyelmüket arra, hogy erre figyeljenek oda, mindaddig, amíg az Úr Jézus újra el nem jön, és ítéletet nem tart, véget nem vet a sötétség korszakának, és el nem hozza az új örök világosság korszakát. Kezdjük tehát azzal, hogy a keresztényeknek, nekünk is manapság, először is a hitünk biztos alapokon kell nyugodjon, és az első biztos alap az apostoli íratok. Azt mondja az apostol, hogy amikor megismertettük veletek a mi Urunk Jézus hatalmát és eljövetelét, itt az eljövetel alatt a második eljövetelt kell értenünk, amikor visszajön ítélni élőket és holtakat. Szóval amikor megismertettük veletek Jézusunk hatalmát és eljövetelét, egy szóval mondjuk így most a dicsőségét, akkor nem valami emberek által kitalált mitoszokkal szórakoztattunk benneteket. Akkoriban volt elég mitosz. Ezek ilyen vallási történetek voltak, amiket emberek találtak ki, az istenekről, meg az emberekről, meg a világról. Mindig voltak ilyen vallásos sztorik, amik nem valódi történetek voltak, hanem ilyen kitalált, fantáziadús hát elbeszélések. De mi nem ilyeneket mondtunk, mondja az apostol, amikor Jézusról beszéltünk nektek. Hanem mi úgy beszéltünk, mint akik testközelből a szemlélői voltunk az ő dicsőségének. mert testközelből láttuk a nagyságát, a fenségét. Különösképp akkor, mondja az öreg, amikor vele voltunk a Szent hegyen, mintha elcsuklana a hangja, hogy felidézi Jézusnak a megdicsőülését. Olvassuk három evangéliumban is egyébként ezt a történetet, Lukácsnál, Máténál, Márknál. Ott volt ő is, Péter is, ott volt még János is, meg Jakab is, és látták, hogy ahogy fölmentek Jézussal, még egy darabig egészen hétköznapi embernek nézett ki Jézus, de aztán egyszer csak átváltozott, elváltozott, és elkezdett ragyogni, fény lett, mint a nap, ahogy Máté írja, és aztán egyszerűbben felhő ereszkedett le, ami jelezte az Atya Istennek a jelenlétét, és megjelent ott két ótestamentumi hatalmas hős, Mózes, az Isten embere, megjelent Illés próféta, a nagy próféta, és beszéltek ott Jézussal az ő bekövetkező szenvedéseiről és haláláról, feltámadásáról. Azt mondja Péter, hogy mindezt mi láttuk, ott voltunk, és hallottuk, sőt, azt is hallottuk, mondja Péter, hogy a felséges dicsőség, így nevezi Istent, megszólalt, és érthetően világosan azt mondta, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Ezzel Jézus a mennyei felség tisztességét és dicsőségét kapta meg. És Isten maga emelte fel Jézust, az Atya Isten maga emelte fel Jézust Mózes fölé, aki a törvényt szimbolizálta ott, és Illés fölé, aki meg a prófétákat szimbolizálta, vagy képviselte ott. Abban a pillanatban, mondja Péter, rájöttem én, hogy Jézus több, mint a Mózes, és több, mint az Illés, több, mint a törvény, és több, mint a próféták. Ő ezek fölött áll. Nem láttuk ezt a dicsőségét, de ott fölragyogott előttünk ez a dicsőség, és azóta tudom, hogy ő mindennél nagyobb. Mindennek szemlélője voltam, láttam a saját szemeimmel. És fültanúja voltam, a fülemmel hallottam, és nem csak én, hanem többen is. Mert még ha csak én hallottam volna, de többen is voltunk. Szóval, amikor mi beszéltünk nektek Jézusunknak a dicsőségéről, akkor ezek alapján beszéltünk nektek, a személyes tapasztalatunk alapján. Ott voltunk, tanúk vagyunk, tanúi az ő dicsőségének, és amit mi elmondtunk nektek, és aminek hittetek, mert hittetek annak, amit mondtunk, akkor ti nem mitoszoknak hittetek. Nem görög, vagy latin mitoszoknak, vagy ókori keleti, babiloni, vagy asszír mitoszoknak hittetek. Nem emberi bölcsességen nyugszik a ti hitetek, hanem Istennek az erején, Istennek az igazságán. Ahogy így olvassuk, és belegondolunk Péternek ezekbe a szavaiba, testvérek, érezzük, hogy még ekkor is, pedig már legalább 30 évvel azelőtt volt az az esemény, de lehet, hogy még többel is, még mindig elevenen él benne. És tudja, hogy kicsoda Jézus. Tudja, hogy Jézus mindenek feletti dicsőséggel bír. Péter Jézus bűvöletében élt, Jézus nagyságának, dicsőségének a bűvöletében élt. Lehet, hogy voltak abban az időben, akik legyintettek a Péterről, hallottak, mondták, hogy hát ez csak egy galileai halász, mit beszél itt. Vagy megkérdezték, hát nem ő tagadta meg Jézust háromszor? De, tényleg egy galileai halász, aki Jézus megtagadta háromszor, de azt senki nem tagadhatta, hogy ez a halász, aki Jézust háromszor megtagadta, mégis az első sorból nézte Jézusnak az életét. Ott volt vele éveken keresztül. Nem csak a hegyen volt ott, hanem a völgybe is ott volt Jézus mellett. És rálátott egyszerűen Jézusnak a személyére, az életére, a szolgálatára, a tanításaira, a csodáira. Ezeket ő átélte. Éveken keresztül, többekkel együtt. Hiteles tanúja az Úr Jézus dicsőségének. Vele szembe álltak a kor tévtanítói, akikre ebben a levélben még utal. Akik olyan dolgokról beszélnek, amiket nem ismernek, vagy nem értenek, mondja. Ők nem voltak ott. Ők beszélnek, amit akarnak. Ők nem látták Jézus dicsőségét. Nem hallották az Atya hangját. Nem ragyogott fel előttük a Krisztus. Lehet így is beszélni Jézusról, De mi nem így beszélünk. Mi azt mondjuk, amit láttunk és hallottunk. Lássátok ezt a Jézust. Tulajdonképpen jó így Pétert hallgatnunk. Nekünk is. És az az igazság, hogy nem csak innen halljuk őt, a leveléből, vagy leveleiből, mert van neki egy első is, hanem hallhatjuk még Pétert Márk evangéliumába is beszélni. Ugyanis a régi egyházi atyák egyértelműen megerősítették azt, hogy Márk evangélista tulajdonképpen Péter apostolnak a bizonyságtételét írta meg az evangéliumába. Pápiasz nevű atyánk fia 163-ban halt meg, följegyezte, hogy Márk evangéliuma Péter apostol prédikációja. Ugyanazt mondja egy másik ember, Ireneusznak hívták, ő 200 körül halt meg, amikor gyerek volt, Jézusnak egyik palesztinai tanítványa volt a tanítója. Ireneusz is ezt mondja. Alexandriai Kelemen, ő 220-ba halt meg. Ő is ezt mondja. Eusebius, a nagy egyháztörténetíró, aki 340 körül halt meg. Ő is ezt mondja. Tehát van egy ilyen egybehangzó bizonyságtételünk, hogy Márk Péter mellett volt, mint segítője, és 64 és 65 körül Pétert valószínűleg kivégezték a Néró üldözés alatt, de még előtte ott volt mellette Márk, és hallotta, hogy miről beszél Péter. És leírta ezt az evangéliumba. Természetesen Márk evangélium a 9. részében ott van a megdicsőülés hegyi történet is. Úgyhogy ha Pétert halljuk ebben a levelében is, de az evangéliumban is, akkor mindig kiről beszél? Mindig Jézusról beszél. Jézusnak a dicsőségéről beszél. Jézus a Krisztus, Jézus a Messiás. És mi ott voltunk, és láttuk, és hallottuk, személyesen találkoztunk vele. És amiket láttunk, azok csodák. Tudtuk, hogy szűztől született. Tudtuk, hogy hol nőtt fel. Tudtuk, hogy mikor lépett elő, mikor kezdett el tanítani, milyen csodákat cselekedett. Ott voltunk vele végig. Ott voltunk, amikor jöttek elfogni a Gecsemáné kertbe. Ott voltunk, amikor fölfeszítették, csak messziről néztük, de ott voltunk. Ott voltunk, amikor megjelent nekünk feltámadottként. Ott voltunk a hegyen, amikor fölment a dicsőségbe. Mi erről a valakiről beszélünk. És a ti hitetek, ami ebbe a Jézusba van, mert hiszitek, hogy ő az, aki, és hiszitek, hogy ő a megváltótok, és ő az uratok, és ő az, aki vissza fog jönni, hogy ítéljen élőket és holtakat, és új kort nyisson a világ történetben, egy soha véget nem érő boldog kort, ti hittetek benne. A ti hitetek nem mitoszokon nyugszik, nem meséken, nem fantáziaregény, a valóságon nyugszik. És ezt olyan jó tudni, testvérek, nekünk is, olyan jó tudni, hogyha mi is az apostoli bizonyságtételre hallgatunk, és itt már hadd tágítsam ki, mert nem csak Péter apostol, hanem a többiek is, akik majdnem mindenki, aki az újszövetségi leveleket írta, majdnem mindenki Jézus tanítványa volt. Péter is, Péteren kívül ugye ott van még János, ott van Jakab, aki Jézus testvére, egy darabig nem hitt, de aztán hitt. Ott van Lukács, aki nem volt Jézus tanítványa, de orvos volt, és utána járt mindennek alaposan, amit Jézusról leírt. Ott van Pál, aki hasonlóképp nem volt Jézus tanítványa, de Jézus megjelent neki dicsőségébe, és elhívta őt a szolgálatára. Szóval azt kell mondjuk, hogy az egész újszövetség, a szent iratok, ez a 27 könyv, amit itt olvasunk, ez a leghitelesebb forrásból jön. És mindegyiknek a centrumában ott áll az Úr Jézus Krisztus. És a mi hitünk ebbe a Jézusba, hát pontosan ezeken az iratokon alapszik. Ezen kell, hogy alapuljon. Az írás Jézusában kell hinnünk. Azért mondom ezt, mert vannak egyéb Jézusok is a világban, hamis Krisztusoknak nevezi őket a Szentírás, vannak mindenféle kitalációk, történetek erről, arról Jézussal kapcsolatban, mi ezeket úgy szépen kidobjuk az ablakon, és maradunk ezeknél a hiteles írásoknál. És ezekbe kapaszkodva hisszük el mi is azt, hogy az Úr Jézus, ami megváltunk, ő a mi Urunk, ő, aki most is uralkodik égen és földön, akinek adatott minden hatalom, aki vissza fog jönni, ítélni élőket és holtakat, ő veszi a népét az üdvösségbe, és ő taszítja ellenségeit a kárhozatba is. Mi ebbe a Jézusba hiszünk, és a hétköznapi életünkben is őt akarjuk követni. A mi hitünk centrumába is ez a dicsőséges Krisztus áll, akiről az apostoli bizonságtétel szól, melyek között kiemelkedik Péter apostolnak a bizonságtétele. De tovább kell egy kicsit lépnem, mert ahogy Pétert olvassuk itt, nem csak arról beszél, hogy ő vagy ők mit éltek át, mit tapasztaltak meg Jézussal kapcsolatban, hanem azzal folytatja, hogy és igen biztos nálunk a prófétai beszéd is. És igen biztos nálunk a prófétai beszéd is. Ezt sokan próbálják magyarázgatni, hogy mire akart itt utalni. Valószínűleg arra, hogy amikor Péterék hallották Istent beszélni ott a hegyen, és Jézusról nyilatkozni, akkor ez csak még inkább megerősítette bennük, Péterben is, de mindenki, megerősítette bennük, hogy amit az Ótestamentum a Messiásról mond, az igaz, az tökéletesen megbízható. Már Jézus is beszélt nekik erről. Többször, amikor még mielőtt meghalt volna, elmondta nekik, hogy az írások szerint kell vele ennek meg annak történni. Az ószövetségi iratok szerint kell vele majd ennek meg annak történnie. De aztán, amikor feltámadt, akkor is az Emmausi tanítványoknak is fejtegetni kezdte, hogy az írásokban tulajdonképpen minden róla szól. A Messiásról, a Krisztusról. És ez egy csodálatos dolog, hogy Péter azt mondja, hogy bennünk megerősödött az, és abszolút biztos, hogy amit a proféták mondtak Jézus Krisztusról, Jézusról, a Messiásról, az mind igaz. Mind valóság. És ezen túlmenően még valamit mond. Nem csak Jézus erősíti meg az ótestamentumi írásoknak a hitelességét, hanem még valami. Azt mondja az, hogy ezek a proféták az Isten szent lelkétől indítvatta szólaltak meg. Amikor ezek a proféták, Ézsaiás, Jeremiás, vagy a többiek megszólaltak, vagy írtak valamit az Istennek a nevében, akkor a szent lélek volt az, aki ezt nekik megadta. Beszéltek ők másról is, természetesen. Biztos megkérdezték néha, hogy milyen idő lesz hónap, vagy hogy vagytok, kedves barátaim, ezeket nem a Szentlélek adta neki, beszéltek így normális, emberi módon is. De amikor Isten üzenetét adták tovább, akkor akár írásba, akár szóba, akkor az Isten lelke volt az, a pünkösdi lélek volt az, aki nekik azokat az információkat megadta. Megadta a szívükbe, a gondolatukba, és utána ezeket vagy elmondták verbálisan, vagy leírták írásban. És továbbadták az információt a népüknek, de nem csak a népüknek, hanem nekünk is. Mindenkor, minden népének. Azt mondja itt a Péter apostol, hogy a Szentlélektől indítatva szólaltak meg az Isten emberei. Itt egy a görög szó, ami itt szerepel a háttérben, az azt jelenti, amikor a szél fúj, és hajtja előre a hajót, a Szentlélektől vitettetve, mintha a Szentlélek egy szél lenne, aki viszi, sodorja előre a hajót, tehát a hajó jelen esetben a proféták, akik leírták azt, amit a Szentlélektől hallottak. Az Isten lelkétől hordoztatva, ahogy a szél áram magával sodorja a vitorláshajót, belekap a vitor, viszi. Úgy a Szentlélek volt az, aki vitte, sodorta ezeket az embereket, amikor megszólaltak. De ezek nem akárkik voltak, hanem ezek az Isten emberei voltak, húzza alá, az Isten szent emberei. Ezek kiválasztott emberek voltak. Más emberek, még ha akartak, se tudtak volna szentírást írni. Csak ők tudtak, az Istennek az emberei, ezek a kiválasztott emberek, akiket erre választott ki Isten, hogy az ő üzenetét, az ő igéit minden kor számára, a saját koruk számára is, de minden későbbi kor számára is tolmácsolják. Az Isten lelkétől, pneumatus hagiu feromenoi, így szólaltak meg, a Szentlélektől hordoztatva. És ennek van egy másik oldala is. Azt mondja az apostol, soha nem emberi megfontolásból. Soha nem saját magyarázatból. Azt érti ezen, hogy ezek a proféták soha, aláhúzott soha, egyetlen egyszer se, amikor Isten beszédét adták tovább, egyetlen egyszer se azt mondták el, ami a szívükbe úgy fölmerült. A saját szívükbe. Nem okoskodtak, nem filozofálgattak, nem teologizálgattak, hogy kitaláljanak valamit, amit Isten szavának lehetne minősíteni. Nem emberi megfontolásból, emberi okoskodásból, emberi számításból, emberi meglátásokból származik, amit leírtak, hanem teljes mértékben az Isten lelkétől. Tehát, hogy így mondjam, Péter apostol egyfelől aláhúzza, hogy arra hallgassatok, amit mi átértünk és amiről beszéltünk. De hallgassatok arra is, ami megíratott. Mert ami megíratott az Ótestamentum írásokba, az az Isten lelkétől van. Tőle származik, az utolsó szóig. És a hitetek nyugodhat azon, amit mi mondtunk, de azon is, amit ők mondtak. A kettőn együtt nyugodhat. Mind a kettő a hiteteknek az alapja. És olyan szép az a buzdítás, amit még itt a végén mond ezeknek a keresztény testvéreinek. Jól teszitek. Jól teszitek. A lehető legjobban teszitek, ha figyeltek a prófétai tanúságtételre. Arra is, amit mi mondunk, de a prófétai tanúságtételre is. Ha odafigyeltek. Ha figyelmeztek, ez a figyelmezés szó, ez megint egy mély szó. Nem csak azt jelenti, hogy most itt ültök, és akkor figyeltek, remélem arra, amit mondok, és akkor egy kicsit figyelünk, aztán másra fogunk majd figyelni, hanem ez a figyelem, ez a proszekhó szó, ez egészen azt jelenti, hogy teljesen belemélyedni. Belemélyedni. Tartani magát valamihez. Jól teszitek, ha tartjátok magatokat ahhoz, amit mi megmondtunk nektek, és amit a proféták is megírtak. Ezekben a nehéz években, mondja az apostol, a legjobb, amit tehettek ti, Néró korabeli keresztjének, hogy a proféta igékre és az apostoli szóra koncentráltan odafigyeltek. Azokat folyamatosan szem előtt tartjátok. Azok az igazottok, azokat nem tévesztitek szem elől, se hitetekben, se életviteletekben. Úgy mondták ezt a reformátorok, hogy szól a szkriptúra. Egyedül a Szentírás. Abban az időben, amikor Péter írta, még csak az Ótestamentum írások voltak, meg az újszövetségi írások keletkezőben voltak. De ma azóta már keletkeztek az újszövetségi írása is. És azokra is ugyanez a szó igaz. Az is a Szentlélektől ihletett, mindegyik. És így a keresztényeknek a hite, ezekben a mostani nehéz időkben is mire épül? A Szentírásra kell, hogy épüljön. Az Isten drága igéjére. Nem az érzéseinkre építünk, nem a saját meglátásainkra, meg véleményünkre, hanem a hitünket oda alapozzuk erre, a könyvre, amiben Isten szavait olvassuk. A-tól Z-ig. Jól teszitek, ha figyelmeztek ezekre, mondja az apostol. És azt mondja, hogy annál is inkább, mert ezek az igék, ezek egy sötét helyen világító szövétnek. Vagyis egy kis lámpácska szövétnek, vagy talán egy fáklyának is lehetne fordítani a görög szót, ami egy sötét helyen világít, mert a világ sötét hely, mondja az apostol. Sötét hely. Sötét helyen éltek ti. Eszmeileg is, vallásilag, erkölcsileg is a sötétségben éltek. És itt egyetlen egy kis fény van, amire oda lehet figyelni. És ez a proféták és az apostolok szava. a Szentírás, ami Isten igéje, Isten szava, az Istentől jövő információk összessége. Azt mondja, hogy különösképpen is oda kell figyelni ezekre egy olyan korba, amikor mindenféle hamis tanítók jönnek-mennek a világba. Mert hamis tanítók jönnek-mennek a világba. Egyházba is, meg egyházon kívül is. Hazug dolgokat beszélnek. És hogyha nem figyeltek oda ezekre az írásokra, a Szentírásra, akkor el fogtok tévedni. Félre fognak vezetni benneteket. Csak hallgassátok a tévét, meg a rádiót, meg olvassátok a Facebookot, meg a Messengert, meg a mit tudom én mit. A TikTokot. Olvassátok, mélyüljetek el benne, félre fognak vezetni benneteket. Egy valamihez tartsátok magatokat, a sötét helyen világító szövétnekhez, az ígéhez. Megjelennek a gúnyolódók, mondja Péter, a korabeli embereknek, akik azt mondják, hogy Jézus nem is jön vissza, nem is fog vissza, nem lesz parúzia. Ezért élhettek erkölcstelen életet, mondják a hívőknek. Nem kell félnetek, hogy itt Jézus visszajön, ezt majd számon kér benneteket. Éljetek nyugodtan, ahogy eddig. El fognak téveíteni titeket. Figyeljetek a sötét helyen világító szövétnekre. Ez véd meg, testvérek, bennünket is minden tévejgéstől, ami a kárhozatba sodor minket. Ez mutatja előttünk a helyes hitet és a helyes életvitelt. Az egyetlen szikla, szilárd pontot jelenti, testvérek, a mostani világban is Istenünk igéje. Ha elvetjük az Isten létét is, de az Isten igéjét elsősorban a Szentírásba, akkor a legteljesebb, most bocsánat a kifejezésért, ismeretelméleti és erkölcsi sötétségbe zuhanunk, amit látunk az ateistáknál, akik szerint se Isten nincs, és ezért a Biblia is csak egy emberi könyv. Ettől a ponttól kezdve, testvérek, amikor valaki ezt vallja, ez a meggyőződése még nem tudja, de időkérdése, hogy az egész gondolkodása, az egész értékrendje lassan, de biztosan összeomlik. Összeomlik. Nem fogja tudni, hogy mi igaz és mi hamis. Nem fog különbséget tudni tenni az álom és a valóság között, a fantázia és a valóság között. Nem fogja tudni, hogy mi a jó, az erkölcsi értelemben jó és mi a rossz, mit kerüljön és mire törekedjen. Teljesen tetszőlegessé válik az igazság is, meg az erkölcs is. Minden összeomlik, már a görögök rájöttek erre. Látták, hogy oda fogunk eljutni, ha nincs egy abszolútum, amibe kapaszkodunk, ami mindenki fölött áll, akkor összeomlik még a társadalmi együttélés is, összeomlik az emberi kommunikáció is. Káosz lesz a vége, vagy jön-e majd egy ember akkor, egy nagy ember, aki majd rendet csinál, vagy jön egy szűk elit, egy kis társadalmi csoport, amelyik diktatúrát fog kiépíteni, amiben eltűnik minden emberi szabadság. Elmondták ezt már, a görögök tudták. Úgyhogy nekünk, testvérek, akik pontosan egy ilyen korba élünk, amikor lassan, de biztosan, szépen omlik össze minden. Halljuk a robajt. Halljátok a robajt? Valamikor a 20. század elején Hollandiába befagyott egy ilyen tengeröböl. Nagy csoda volt. Hollandok ugye nagy korcsolyázó nép, szépen ki is mentek korcsolyázni a befagyott öbölre, és jöttek, mentek, ugye egyre többen lettek, jó nagy öböl ez. Nem vette észre senki, hogy a jégmező elszakadt a parttól, és elkezd sodródni a nyílt tenger felé. Egy úszó jégtáblán korcsolyázott nem tudom hány száz ember. Egyre messzebb ment a parttól. Nem vették észre. Akik kint voltak, hiába üvöltöztek, hogy jöjjetek ki, mert baj lesz. Úgyhogy nagy mentő akciót kellett valahogy végrehajtani, és akkor valahogy ki tudták menteni a szegény hollandusokat a jégtábláról. De ez a helyzet. Ha elszakadunk Istentől és az ő drága igéjétől, a Szentírástól, egy úszó jégtáblán korcsolyázgatunk, élhetjük az életünket, azt hiszük, hogy minden oké, de a halálba megyünk. Már meghaltunk, csak még nem vettük észre, ha csak valaki ki nem ment bennünket. Úgyhogy a lehető legjobb dolog, testvéreim, mondja Péter apostol, nekem is, nekünk is, ha ebben az időben odafigyelünk ebbe a sötét időbe, a proféta és az apostoli szóra, a Szentírásra, és ehhez szabjuk erre építjük a hitünket, és ebből jön ki a gondolkodásunk és az erkölcsi értékrendünk is, és így éljük az életünket, mert akkor áldás lesz rajta, és jó irányba megyünk. Meddig kell ezt csinálnunk? Azt mondja Péter apostol, amíg nappal virrad és hajnal csillag kell fel. Így mondja. Mire utal itt erre? Arra, hogy visszajön Jézus. Jézus a hajnal csillag, aki fel kell. Jelenések könyvébe, de ott van az Ószövetségben is ez a kép is. Dicsőségesen visszajön. Addig, amíg vissza nem jön, és ítéletet nem tart, és új eget és új földet nem tart, addig kell, csak addig kell a proféta ígére figyelni. Ott elveszti a jelentőségét. Mert ott leszünk együtt az Úrral, és már közvetlenül látjuk és halljuk az ő dicsőségét, és magasztalhatjuk őt. Szóval ülünk Péter apostol mellett, és hallgatjuk az öreget. Az Isten emberét, az Isten az Úr Jézus tanítványát, aki Simonnak született, aztán kőszikla lett belőle, meg a bizonyságtételéből is. És azt mondja nekünk, hogy amit mi elmondtunk nektek Jézus felől, azt úgy mondtuk el, mint szemésfül tanúk. Építsetek rá, amit mondtunk. És amit mi átéltünk emellett a Jézussal, és amit Jézustól is hallottunk, az egyértelműen megerősíti azt, hogy amit az ótestamentumi proféták mondtak, az is igaz. És ez nem csak Jézustól jön ez a megerősítés, hanem az Isten lelkétől indítatva szólaltak meg azok az emberek, ahogy már az Ószövetség is mondja. Ők azt mondták, amit Isten mondott nekik. És ebben a sötét időben a legjobb dolog, ha odafigyeltek, az ígére, az írott ígére. Nekünk is, testvéreim, ha van könyvetek, nekem sok könyvem van, a legdrágább könyvem mégis a Biblia, a Szentírás. Mert ebben a természet feletti Isten szól a természetben élő emberhez. A teremtő a teremtményhez. A szent a szentségtelenhez hajol le. Ezek az ő információja, amiket szükségesnek látott átadni nekünk, hogy megismerhessük őt, hogy vele élhessünk, hogy követhessük, hogy megérkezhessünk végül a mennybe. Természet feletti eredetű ez a könyv, testvérek. Ezért beszélünk itt az Isten tiszteleten erről. A gyerekórán erről, az ifi órán erről, mindenhol erről. Ezért olvasgatjuk otthon, ezért van a díszhelyen. Ez a legdrágább, a legértékesebb könyv a szemünkben. Mert a tartalma az Istennek a beszéde, az Isten információi. És ebben az írásban a főszereplő Jézus. A fő üzenet a Krisztus evangéliuma. És a fő célja az, hogy megmeneküljünk, és örök életünk legyen. A teljes írás Istentől ihletett, Pál így fogalmazta, és hasznos a tanításra, a feddésre, megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Mert a teljes írás Istentől ihletett. Tudván először azt, hogy az írásban egy profétai szó sem támad saját magyarázatból, mert soha nem ember akaratából származott a prófétai szó, hanem a szent lélektől indítatva szólottak az Isten szent emberei. Hagyjuk meg a fejünket és imádkozzunk. Köszönjük neked, örökkévaló Istenünk, a sötét helyen világító szövét neked, az apostoli bizonyságtételt, az új szövetség leveleit, evangéliumait, iratait, és köszönjük néked az Ószövetség iratait is, melyekben ugyancsak a te drága ígéd, szavad szólal meg. Köszönjük, hogy ezekben az iratokban nem valahol ott bujkál a te ígéd, hanem ezek az iratok maguk a te ígéid. Minden, amit bennük olvasunk, valljuk, hogy igaz, az igazság pecsétjét hordozza, mert te nem hazudsz soha semmiben. És valljuk azt is, hogy a te lelkednek volt kulcs szerepe ezeknek az iratoknak a létrejöttében. Valljuk azt is, hogy a te lelked által válik tekintélyé számunkra a Szentírás, hogy meghajoljunk mi is előtte, és higgyük, amit olvasunk. És köszönjük, hogy a Szent Lelked által nyílnak meg előttünk az írások, hogy értsük is, amit benne olvasunk. Ne csak olvassuk, hanem valóban szívünkkel értsük az ígédet. És köszönjük néked, hogy Szent Lelked indít bennünket arra, hogy kövessük is ezeket. Hogy ne csak ott magunk mögött hagyjuk, mint hogy tudjuk, és aztán megyünk tovább a magunk feje után, hanem higgyük és engedjük, hogy a gondolkodásunkat, az értékrendünket, az egész életvitelünket, a döntéseinket befolyásoló erő és hatalom legyen, és általa te legyél életünk valóban kizárólagos és egyedüli Ura. Köszönjük néked a szent írásokat, és köszönjük néked a te szent lelkedet, aki létrehozatta, aki tekintélyé teszi, és aki magyarázza nekünk is. Áldunk azért, hogy most így ünnepelhetjük ezt a pünkösdöt, a léleknek erre a munkájára emlékezve, és kérve, hogy folytasd közöttünk is lelked által, és bennünk is, a gyermekeinkben, az unokáinkban, a következő nemzedékekben folytasd ezt a munkát, ó Szent Lélek Isten, és add, hogy minnyájunk szívét hódolat és hála tölthesse el. Köszönjük néked azt, hogy ma együtt lehetünk, köszönjük a terített úrasztalát, köszönjük Jézusunk, hogy hozzád jöhetünk, akiben az Atya gyönyörködött. Add meg, hogy mi is tudjunk benne gyönyörködni. Tudjunk gyönyörködni életedben, halálodban, megváltó halálodban, feltámadásodban, halál fölött győzelmes lényedben, uralkodó lényedben, visszatérő, dicsőséges Jézusunk. Hadd gyönyörködjünk benned most is az úrvacsorai közösségben. Hadd bízzuk rád a szívünket, egész életünket. Vezess bennünket az örökké valóság útján. Köszönjük, hogy meghallgatod imádságunkat nagy nevedért. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim! Testvéreim, ahogy láthatjátok is, az Úrnak szent asztalát megterítettük, akik elkészítették magukat lélekben és bírják egyházunk felhatalmazását, szeretettel várjuk az úrasztali közösségünkbe. Hirdetem, hogy holnap 9 órakor ugyancsak istentiszteletet tartunk úrvacsorosztással egybekötve. A legközelebbi gyülekezeti alkalmunk tudtommal jövő vasárnap lesz. Akkor szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Tehát biblióra, imaóra, egyéb alkalmak, úgy tudom, énekkar sem lesz. Jó. Aki el kell, hogy menjen, attól most elköszönök, és áldott pünkösdöt kívánok néki és családjának egyaránt. Most pedig, testvéreim, énekeljünk a kijelölt dicséretünket, a 437. énekünket, a 4. 5. versével, így készüljünk az úrvacsora vételre, tehát 437, 4. és 5. versét. Azért, kit bűnök rongálnak, járulj-e kegyes királynak víg örömmel asztalához. Kegyelem néktek és békesség az Atya Istentől, és a mi Urunk Jézus Krisztustól, aki adta magát a mi bűneinkért, hogy kimentsen minket a jelen való gonosz világból, az Istennek, a mi Atyának akarata szerint, kinek legyen dicsőség mind örökkön örökké. Amen. Kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban hallgassátok meg, miképp szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus a szent vacsorát. Elénk adja ezt Pál apostol a Korintus beliekhez írt első levele 11. részében, a 23. és következő versekben, így módon. Én az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárultaték, vette a kenyeret, és hálákat adván megtörte, és ezt mondta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely ti éretetek, megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a poharat is vettem, miután vacsorát, ezt mondván, e poháram az új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek e kenyeret, és isszátok e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. Hallottuk testvérek a szereztetésnek az igéit, melyekhez az apostol intelmet fűzött, nevezetesen, hogy vizsgáljuk meg szívünket, életünket, tartsunk bűnbánatot, és úgy szálljuk oda magunkat újra az Úr Jézus követésére. Tegyünk eleget az önvizsgálatra szóló felhívásának, és pillantsunk bele újra az Isten törvényének a tükrébe. Hallgassuk meg a 10 parancsolatot. Én az Úr vagyok, a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről, a rabszolgaság házából, ne legyenek néked idegen isteneid én előttem. Ne csinálj magadnak faragott képet, és semmi hasonlót azokhoz, melyek fenn az égben, vagy amelyek lent a földön, vagy amelyek a vizekben a föld alatt vannak, ne imádd, és ne tiszteld azokat, mert én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban, harmad és negyed íziglen, kik engem gyűlölnek, de irgalmasságot cselekszem ezer ízig azokkal, akik engem szeretnek és az én parancsolataimat megtartják. Az Úrnak, a te Istenednek nevét hiába felnevedd, mert nem hagyja az Úr büntetés nélkül, aki az ő nevét hiába felveszi. Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteld azt. 6 napon át dolgozzál és végezd minden dolgodat, de a 7. nap az Úrnak, a te Istenednek napja. Semmi dolgot ne tégy azon, se magad, se fiad, se leányod, se szolgád, se szolgáló leányod, se jószágod, se jövevényed, aki a te kapuidon belül van, mert 6 napon teremté az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, ami ezekben van, a 7. napon pedig megnyugolik. Azért megáldá az Úr a szombatnapját és megszentelte azt. Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, melyet az Úr a te Istened áttenéked. Ne ölj, ne paráználkodjál, ne lopj, ne tégy felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot. Ne kívánd felebarátodnak házát, ne kívánd a te felebarátodnak feleségét, se szolgáját, se szolgáló leányát, se ökrét, se szamarát, és semmit, ami a te felebarátodé. Hallottuk testvérek a törvény szavait. Jöjjetek bűnvalló imádsággal, forduljunk Istenhez. Urunk, Istenünk, köszönjük néked a te törvényeidet, amelyeket olvastunk újra. Ezeket te adtad oda Mózesnek kőtáblákra a saját írásoddal. És ő továbbadta, hogy mi is olvashassuk. És ahogy olvassuk, és belemélyedünk gondolatban az egyes törvényeidbe, akaratod egyértelmű és világos, és mi csak annyit tudunk megállapítani, hogy mi ezeket a parancsolatokat nem tartottuk be, és nem tartjuk be most sem. Te látod, hogy bár törekednénk, de valahogy mindig hajótörés szenvedünk. És hol itt, hol ott szegjük meg szent akaratodat, és ezzel kivívjuk a te haragodat, a te ítéletedet, a kárhozatot. Egyetlen megoldásunk mégiscsak van, és ezt is neked köszönjük. Köszönjük néked, hogy jöhetünk a kegyelem királyi székéhez. Imádságban megszólíthatunk téged, és bűnbocsánatot kérhetünk. Most is szükségünk van erre, ezért kérjük is. Kérjük, hogy tisztítsd meg a szívünket, az életünket, minden ellened elkövetett vétkünktől. Amiket szívünkben követtünk el, vagy a szánkkal, vagy a kezünkkel, bárhogy is, de ott van, és te látod, terhel is bennünket, lelkiismeretünket is. Nagyon kérünk, hogy vedd le rólunk ezt a terhet. Bocsáss meg nekünk. Áldunk azért, hogy ennek a bocsánatnak te nem csak a megígérője vagy, hanem oda is adod ezt. Köszönjük néked, hogy te megszólalsz, és hallhatjuk sokszor a Szentírásban a te áldott szavadat és ígéretedet, hogy aki megvallja a bűneit, annak te megbocsátasz. Hadd higgyük, hogy így van. Most is így van. Köszönjük, hogy lezárulhat egy kor az életünkben, és elkezdtünk megint egy újat a te kegyelmedből. És köszönjük néked azt még inkább, hogy ezért a bűnbocsánatért nem nekünk kell megizzadnunk, megdolgoznunk, hanem Jézus Krisztusunk, te izzadtál meg, te küzdöttél meg. Te adtad a véredet, az életedet ott a Golgota keresztjén. Ezért és csak ezért van nekünk bűnbocsánatunk. Köszönjük a te áldozatodat, amit bemutattál. Egyszer és mindenkor a tökéletes áldozatul, és köszönjük, hogy erre emlékeztesz most bennünket megint a szent jegyekkel, a kenyérrel és a borral. Áldunk téged azért a valóságért, ami ott a Golgotán történt. Most csak emlékezünk, de az valóság volt. A kereszt ragadt a te vérettől, és ott folyt a te véred a földön. Ott voltál fönt, és ott adtad át lelkedet az Atya kezébe. Köszönjük, hogy azért tetted, hogy mi bűnbocsánatot kapjunk, és el ne vesszünk, hanem örök életünk legyen. Köszönjük most néked hálás szívvel, amit érettünk tettél, és egyet tudunk csak tenni. Itt vagyunk, Urunk. Neked adjuk szívünket, lelkünket, életünket, hálából azért, amit érettünk cselekedtél. Melegítsd át a szívünket, vonj magad után, hadd fussunk veled, hadd éljük a földi életünket, hozzád hűségesen. Téged megvalva, téged dicsőítve minden áldott nap és minden áldott percben. Köszönjük, hogy meghallgatod esedezésünket nagy nevedért. Amen. Kedves testvéreim, mondjuk el a keresztjének hitvallását, melyet az apostoli hitvallásba rögzítettek eleink. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemetteték. Szálla alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámadt, felment a mennyekbe, ül a mindenható Atyaistennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem egy kezenséges keresztjén anyaszentegyházat, hiszem a szenteknek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves testvéreim, egyházunk rendje szerint teszem föl a kérdéseket, melyre válaszoljatok lelkiismeretesen. Hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtett első embernek bűnesete folytán magatok is mindenestől fogva bűnösök vagytok, kik önerőből Isten ítélő széke előtt meg nem állhattok, sőt büntetést, halált és kárhozatot érdemeltek? Aki hiszi és vallja, mondja, én ezt hiszem és vallom. Én ezt hiszem és vallom. Hiszitek, hogy Isten a bűnös emberen megkönnyörülve az ő szent fiát, az Úr Jézus Krisztust, ti értetek testben elküldte, kinek egyszeri tökéletes áldozatával a bűn hatalmát és a kárhozat erejét elvette, s titeket ingyen kegyelemből az ő vére érdeméért hitáltal megigazít. Aki hiszi és vallja, mondja, én ezt hiszem és vallom. Én ezt hiszem és vallom. Hiszitek, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézus Krisztust, által a minket is feltámaszt a halálból, és halandó testünket halhatatlanságba öltöztetve átvisz az ő örök dicsőségébe. Aki hiszi és vallja, mondja, én ezt hiszem és vallom. Én ezt hiszem és vallom. Ígéritek-e és fogadjátok-e, hogy tie kegyelemért hálából egész életeteket az Úrnak adjátok, és már a jelenlévő világban, mint az ő megváltottjai, az ő dicsőségére éltek. Aki ígéri és fogadja, mondja, én ezt ígérem és fogadom. Én ezt ígérem és fogadom. Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, az Úr Jézus Krisztusnak, méltatlan bár, de mégis elhívott szolgája, hirdetem ti néktek bűneiteknek bocsánatát, melyet megáld a mi Urunk Istenünk ingyen kegyelemből, Krisztus érdeméért, minnyájunknak. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim, és jöjjünk gyülekezetünk szokott rendje szerint az urasztalához. Közben énekeljük a 458. énekünket, és az azután következőket. Aki értem megnyíltál, rejcseló örök kőszál. Az úrvacsora sákramentuma Őrizkedjetek, írja Péter apostol, őrizkedjetek, hogy az istentelenek tévejgéseitől elragadtatva a saját erősségetekből ki ne essetek, hanem növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunknak és megtartó Jézus Krisztusunknak ismeretében. Neki legyen dicsőség mind most, mind örökkön örökké. Amen. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Köszönjük néked, Urunk, az úrvacsora sákramentumát, köszönjük ezt a közösséget, amit ilyenkor megadsz nekünk, elsősorban veled, hiszen te vársz bennünket az úrasztalánál, te vendégelsz meg bennünket, kegyelmeddel, szereteteddel. És köszönjük, hogy úgy lehetünk itt asztalod körül, mint testvérek, akik ugyanabból a kegyelemből, ugyanabból az irgalomból, szeretetből élünk. Köszönjük néked a veled és az egymással való közösséget. Köszönjük néked, hogy ezt meg lehet erősítenünk most is, és minden alkalommal. Segíts bennünket, hogy tudjunk téged szeretni egyre jobban, és tudjuk testvéreinket is szeretni egyre inkább. Törekedjünk erre. És segíts, hogy a kifelé valók iránt is ezzel a szeretettel tudjunk fordulni. Tudjunk nekik bizonyságot tenni rólad, a benned rejlő kincsekről, életről, reménységről, szeretetről. Segíts, hogy családunkban, munkahelyeinken hadd legyünk hűtanú bizonyságaid, mint ahogy az volt annak idején Péter apostol is. Segíts, hogy mi is hadd legyünk ilyen tanúk, akik arról tanúskodunk, amit hiszünk, és akiben hiszünk, és arról tanúskodunk, amit veled átélhettünk és átélhetünk. Köszönjük minden eddigi tapasztalatunkat, köszönjük néked, ha naponta veled élhetünk, járhatunk, és tapasztalhatjuk közelségedet, és azt, hogy milyen jó nekünk ez. Köszönjük néked, hogy ezen a szent ünnepen együtt ünnepelhettünk. Hiszük, hogy szent lelked itt volt középen, és fölmagasztalta Krisztust, a mi drága megváltónkat. Neki legyen dicsőség, most és örökkön örökké. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tied az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istenünk békessége, mely minden értelmet felül múl, töltse be a szíveteket és életeteket az Úr Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvéreim, és énekeljük a záróénekünket, a 370. pünkösdi énekünket, 370. és utána a nemzeti imádságunkkal zárjuk az Isten tiszteletünket. A 370. éneket mindhárom versével énekeljük. Jövel, Szentlélek, Úristen, töltsd be szíveinket éppen. himnuszunkat énekeljük.